Az események ezek után úgy egymásra estek, hogy mire Gyula megnyugodott végre a fülke sarkában, összekeveredett a búcsúzás, a jegyváltás, a zsibongás, a berakodás, új utasok témfergése a folyosón, egy izgatott hang a peronról: Jani, Janikám, a sonkás zsemje a pléd zsebében van, meg a kofferkulcs is, Ilonkára vigyázz, és mihelyt megérkeztek, azonnal írj! Eregette a mozdony a gőzt ott elől valahol. Az ablak előtt egy ember ment el hosszú nyelű kalapáccsal, és időnként megütött egy-egy kereket. Kling, mondta a kerék. Pling. Az ember pedig átszólt a túlsó vonathoz egy másik kalapácsosnak. Na, meg lett? Meg! Miska vette észre! A délutáni gyorsnál eshetett ki a zsebemből. Gyula Lajos azonban már nem tudhatta meg, hogy mi esett ki a kalapácsos ember zsebéből, mert elindult a vonat előre, és elindult az egész pályaudvar visszafelé.
Egy, kettő, három. Hány csomagunk volt összesen, Gyula?
Öt.
Itt csak négy van. Ja, nem, itt az ötödik. A fene ezt a sok csomagot. Asszonyom, nem zavarja a szivarfüst?
Egy asszony ült még a fülkében az ajtó melletti sarokban. Tessék csak nyugodtan, az uram annyit bagózik, hogy azon a pénzen már házat vehettünk volna.
Érdekes, mondta István bácsi. Érdekes. Nekem egy csomó ismerősöm van, akik nem dohányoznak, és egyiknek sincs háza. Szavamra, egyiknek sincs. Húzd fel, fiam, az ablakot, mert reggelre olyanok leszünk, mint a kéményseprő.
A gyors vonat már kint kígyózott a váltók között, és ide-oda riszálta a kocsikat. Fényjelek, kis őrházak bukkantak fel a sínek mentén, és Gyula tisztelettel, sőt, szeretettel gondolt az emberekre, akik elindították ezt a szabadságos vonatot, beállították a váltókat, mérik az időt, lapátolják a szenet, seprik a kocsikat, és valamikor lerakták a síneket, amelyeknek nincs vége, hiszen behálózzák az egész földet. A kocsik most már nem csattogtak a váltók irányítása közben, hanem simán iramodtak lágy ringatózással. A mozdony hujjantott egyet-egyet, s a sürgönypóznák olyan vágtatva ugráltak el az ablak előtt, mintha saját kezűleg vitték volna a sürgős üzeneteket Pest felé. És nem állnak meg sehol, majd csak Székesfehérváron. A kivilágított állomásokon emberek álltak, kendős asszonyok, és Gyulának jó érzés volt így elrohanni emberek előtt, akik állnak és maradnak. Ez az érzés azonban csak egy-egy pillanat volt, mert újra szabad mezők jöttek, csillagos ég, amelyet a mozdony szikrái vonalaztak be múló vörös csíkokkal. Később felkelt a hold, és ha közel hajolt az ember az ablakhoz, sejtelmes messzeségben nyúltak az ezüstös búzatáblák és kanyargó utak. Aztán nádasok jöttek, és Gyula kiment a folyosóra, mert ott nyitva volt az ablak, s onnét láthatta a velencei tavat. Az ablak előtt hűvös mocsárszak suhant el, de reptében is titokzatos ígéreteket susogott, és a tóvizére fényes gyalogutat rakott a pufók bolygó, amelyre idestova eljutnak az emberek. Ezt Gyula többször olvasta újságokban és egyebütt, de azt is, hogy a kis égitest vonzása olyan kicsiny, hogy ott egy jó magasugró minden további nélkül beugrik az első emeleti ablakon. Ha ugyan van ott emelet, és van kedve ugrálni annak, aki odaér, mélázott tutajos barátunk, de szeme kerekre is nyílt abban a pillanatban.
A csónak! Rebegte. Az én csónakom, beszavamra!
Igazolta önmaga előtt a látványt, amely ugyanaz volt, mint amit azon a szörnyű számtanórán megálmodott. A csónak pontosan úgy hasalt a vízen, ahogy ő akkor elképzelte, ugyanazon öbölben, buzogányos sáskaréjban, görbecölöphöz kötve, és szinte érzi a bokáján bütyök rúgását.
Alszol!
Mi?
Kengyel szólít!
Gyula megborzongott, és otthagyta az ablakot. István bácsi már nem szivarozott, hanem eldőlve aludt a sarokban, és férfiasan horkolt. A néni könyörögve nézett Gyulára.
Fiacskám, a bácsi mindig így horkol?
Nem mindig, vallotta be a fiú, néha erősebben.
Te jó Isten, az én uram is horkol, de ez, ilyet még nem is hallottam.
Néha abba hagyja, ígérte tutajos, néha egészen abba hagyja, és akkor nem is horkol. A néni vattát dugott a fülébe, és az arcára zsebkendőt borított.
Világosságban nem tudok aludni, magyarázta.
A zsebkendő alatt azonban úgy látszik tudott, mert rövid idő múlva egy furcsa hang szárnyalt István bácsi horkolása felett. Gyula körülnézett az ismeretlen hang eredete után, és meglepődve látta, hogy valahányszor elhangzik ez a leves fújó zengés, ugyanakkor a néni zsebkendője meglebben, mint szélben a vitorla. Tutajosunk elég tiszteletlenül vigyorgott. Aztán arra gondolt, hogy jó lenne valami olvasnivaló, a könyveket azonban Piri mama ismeretlen helyre csomagolta.
Hát akkor mit csináljak?
Kérdezte Gyula Lajos önmagától, és mivel választ nem kapott, szépen elaludt ő is, tekintet nélkül az ismeretlen hölgy és István bácsi egyesített fújására és fűrészelésére. Arra ébredt fel, hogy István bácsi a karját rázza, és hűvös szellő ömlik be az ablakon.
Atyám, fia, zabba mennek a lovak!
Gyula felugrott. A néni sehol, zsebkendő sehol, sőt, a csomagok sincsenek a csomagtartóban.
Ne ijedezz! A csomagokat már kiadogattam az ablakon. Gyerünk, megfáznak a lovak.
Gyula álmos volt, és tétova gondolatai nem foglalkoztak a lovakkal, amelyek hol a zabba mennek, hol megfáznak. Később azonban megtudta, hogy amikor a legelő lovak őrzője elalszik, akkor mennek a lovak a zabba, azaz tilosba, mert a pásztornak nem szabad aludni, az pedig, hogy megfáznak a lovak csupán azt jelenti, hogy a kocsis levette már a pokrócot a lovakról, és indulni kell, mert megfáznak. Odakünt párás, hűvös hajnal volt. A napnak még csak vörös ígérete világította meg a nyárfák csúcsát, és nem csak Gyula didergett, hanem a nyárfák is.
Vedd fel ezt a gallért. Nancsi néni gondolt rád is.
Ezek után Gyula is gondolt Nancsi nénire, mert a nagy körgallér áldóan meleg volt, s a kocsi robogása közben gondolatai is helyre rázódtak. Az állomás után kis erdő következett, s amint ezt elhagyták, egyetlen végtelen villanásban terült el a Balaton nyugodt zöldes tükre. A partinádas nem mozdult, az egyik nyárfán varjú károgott, és Gyula szíve tele lett a csodálatos táj ősi szépségével.
Nem vagy álmos?
Dehogy, csak nézek. Ezt szeretem én.
István fél karját áttette a gyerek vállán.
Ebben nem is csalódsz, elhiheted? Nem beszél, hát nem is hazudik. Nem ígér, és mégis odaadja mindenét. Nem szól, és mégis többet mond, mint amit valaha ember mondott.
A nagy tó egy kis öblében sirályokat ringattak az apró hullámok, s egy-egy fehér madár fellebbent, mintha nagy fehér pejhet kapott volna fel a szél.
Danka sirályok!
Azt mondják, kártékonyak, mert halat esznek.
István bácsi dühösen legyintett.
A kuglófot nem szeretik, valószínű. Ám bár nem is kapnak kuglófot, de a gazdaságot megtisztítják minden féregtől, amit kivet az eke. Nálunk hógalamba nevük. Az új törvény szerint tilos hozzájuk nyúlni. Okos törvény, az bizonyos.
A kocsi zörögve szaladt a hajnali fényben, és Gyula boldogan gondolt arra, hogy a sirályokat már nem szabad bántani. Balról elmaradtak a dombok, és most már egész szélességében kitárult a táj. Jobbról a Balaton ködös, csillogó messzesége, balról végtelen nádas egy-egy óriási fával, bokros ligettel, míg messze a közepe táján kiemelkedő zöld halom.
Az ott sziget? Mutatott Gyula az erdőszerű kiemelkedésre.
Tüskevár.
Vár?
Vár volt állítólag valamikor, de akkor még sziget is volt. Akkor még odáig ért a Balaton, de a patakok telehorták iszappal a nagy öblöt, és most már sekély a víz, és nádas az egész. Annyi bizonyos, hogy Tüskevár nemigen lehetett ellenség kezén, mert aki egyszer beletévedt ebbe az irdatlan nádasba, hát az örült, ha a bőrét kihozta belőle. Azt hiszem, inkább búvóhelye lehetett a végváriaknak, szegény legényeknek, s az örökös rettegésben élő szegény népnek is.
Csodálatos!
Hát tudod, én csak néhányszor jártam arra, de majd, hogy a nadrágom ott maradt. Írtó sűrűség, tüske, iszalag és a világ szúnyog termésének háromnegyed része azt hiszem ott van. Úgy összemartak, hogy Nancsi néni nem ismert meg.
Van szúnyogolajam,
kockáztatta meg tutajos barátunk, abban a reményben, hogy István bácsi bekapja a horgot.
Ha bekenem magam, rám sem száll a szúnyog.
És István bácsi bekapta a horgot.
Majd beszélünk Matulával. Matula minden nálcálat ismer, és minden szúnyog a barátja. Igaz, Matulának olyan bagó szaga van, hogy ha szúnyog szár rá, szúrni már nem tud, mert azonnal nikotinmérgezést kap.
István bácsi nem szokott horgászni?
Ne beszélj bolondokat! Meghalni is csak akkor érek rá, ha alszom. Hajnali háromkor kelek, és este sokszor a vacsora sem kell, csak dőlök az ágyba. Ez az állami gazdaság több mint 5000 hold. Irtózatos felelősség. De azt hiszem, jobb, ha nem kerülgeted a forrókását, és okosan, világosan megmondod, mit akarsz, aztán majd én is megmondom, mit lehet.
Gyula elpirult. István bácsi, én mindent megmondok. Én szeretnék kicsit körülnézni.
A tüskevári erdőben?
Ott is.
Meg a nádban?
Ott is.
Meghorgászni?
Igen.
Megvadászni?
Hát...
A mélyhangú mezei ember elgondolkozva nézett maga elé, és Gyula úgy érezte, hogy bátyja karja súlyosan nehezedik vállára.
Jól figyelj ide, fiam. Azért hoztalak el, hogy erősödj és örülj a szabadságnak. Korlátokat nem szabok, mert annyi eszed már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak. Ha tehát bevered a fejed, a te dolgod, ha bajba kerülsz, magadnak kell kilábalnod, mert esetleg nem lesz melletted senki. Annyira vállalkozz, amennyit elbírsz, és nekem hiába nyivákolsz, ha elvágod a kezed, vagy elrontod a gyomrod, ez mind a te magánügyed. Úgy vélem, csak így tanulsz meg a magad lábán járni, és pontosan rájössz majd, hogy mit lehet és mit szabad. Szivart lopni például lehet, de nem szabad.
István bácsi!
És Gyula Lajos olyan lett, mint a pipacs. Úgy gondoltam, jó, jó. Nehogy azt hidd azonban, hogy én számon tartom a szivarjaimat. De a szemem megszokta. Megjegyezni mindent, mert másként nem bírnék ezzel a gazdasággal. Nagy baj lenne, ha én nem látnám meg, ha egy ló lesántul, az eke nem az előírt mélységben megy, a birka vakaródzik, mert rühös, a varjak egy bizonyos répatáblára gyülekeznek, mert ott a féreg, és valamelyik emberemnek fel van dagadva a képe, mert halogatja a foghúzást. Ezt majd megszokott te is, mert minden változásnak jelentősége van, és ez lehet jó, és ez lehet rossz. Egyébként Matula nekem régebbi barátom, mint neked.
Megmondta a szivart?
Háborgott Gyula. Nem szólt egy szót se, csak előttem gyújtott rá egy olyan szivarra, amilyet Matula nem vesz. Telik a jómódúaknak, néztem rá. A fiatalság nem változik, nevetett az öreg, és nem haragudhattam én sem, mert ugyanabból a dobozból ugyanúgy loptam én is a szivart Matulának, mint te, amíg az apám meg nem elégelte. Azt mondta akkor, hogy nem sajnálja a szivart, de ha azt hiszem, hogy ő vak, hát úgy megver, hogy pislogni sem tudok. És nem loptam többet. Szóltam, ha kellett, és apám soha nem nézte meg, mennyit vettem ki, és én pontosan éreztem, hogy mennyit vehetek ki. Ezt kell megszoknod, fiam. Én nem verlek meg. Csak arra kérlek, ne bujkálj előttem, és ne hazudj, mert én megbocsátok ugyan, de ha nem hallgatsz rám, és meg akarsz csalni, az első vonattal hazaküldelek. Erre szavamat adom. A kocsi zörögve szaladt az úton, mégis mintha nagy csend lett volna körülöttük. Gyula egészen odasimult bátyjához, és súlyos karját már nem is érezte.
Szüleidet ugyan félrevezettük, ha erre gondolnál, de ezt nem lehetett elkerülni, és értettettem. Ők féltenek téged, és 30 éves korodban is babusgatnának, ami szamárság. És még valami. Matulában megbízhatsz, akár bennem vagy az apádban. Darabos az öreg, de ezt megszokod. Mert én átadlak neki, és ha ráér, csináljatok, amit akartok. Ez minden, amit mondani akartam.
Nem lesz baj, István bácsi.
Kezet rá.
Ekkor már felszálltak a párák, melegen sütött a nap, és Tutajos keskeny fehér kezét nagybátyja rettenetes markába tette. Gyula szíve vidám lett és bátor, ám bár később bizonyos aggódással szólalt meg.
István bátyám, én hazúról is hoztam szivart Matulának.
Nagyon helyes. Most, hogy megmondtad, rendben is van, fiam. Jó atyád nem hal bele.
És vidáman legyintett, aztán maga is rágyújtott.
Matula megörül neki, de meg is érdemli.
Gyula Lajos azonban nem adta mindjárt oda a szivarokat, bár otthon még úgy tervezte. István bácsi útközben leszállt, így a vendég a házba már egyedül érkezett. Nem kérdezett semmit, de az öreg csősz nem volt sehol. Átesve Nancsi néni rajongásán és a reggelin aludt egy kicsit, aztán kiténfergett a konyhába, visszaténfergett az irodába, de olyan csendes volt a ház, mint aratás idején a falusi házak általában. Kicsit elkedvetlenedett, mert úgy gondolta, jó lenne Matulával beszélni, és volt egy kis reménye, hogy talán várja is az öreg. És most nincs sehol. Aztán kicsomagolta holmiát, összeállította a horognyelet is, de ezt, ha már nem volt más, legalább Nancsi néninek is meg kellett mutatnia. Az öreg asszonyt nem nagyon érdekelte a nyél.
Szép, mondta. És milyen egyenes, vigyázz, a lámpát le ne verd! Ja, szólalt meg később. Matulával nem akarsz beszélni? Kiment a kertbe, mondta, hogy szóljak, ha kell, de én bizony elfelejtettem.
Tutajosunk, valljuk be, legszívesebben használatba vette volna a nyelet az öreg asszony szoknyáját illetőleg. Letette a bambuszt, és kirohant a kertbe.
Matula bácsi, hát miért nem szólt, hogy itt van?
Mondtam ennek a Nancsinak.
Elfelejtette.
Elhát. Amúgy hogy van?
Jól, Matula bácsi, különösen, hogy magát látom.
Matula megsimogatta egy hetes szakállát, ami úgy hallatszott, mintha padlót súroltak volna.
Sok néznivaló nincs rajtam, ám bár valamikor én is legény voltam.
Nem mennénk be, Matula bácsi, megmutatom a horognyelet, meghoztam is valamit.
Az öreg csősz felkelt.
Bicskát is kaptam, nézze!
Matula megállt és komolyan szemlélte a kést. Kinyitotta, becsattintotta, élét a körmén kipróbálta.
Nagyobb is lehetne.
ám bár a vasát acélnak nézem. Majd leviszem a műhelybe köszörülni. A bognár nagyon érti.
Én azt hittem, elég éles.
Ez!
És Matula mosolygott.
Ez! Ha meleg vizet se viszi el.
És ha elvágom a kezem?
Elvágja. Minek vágja el? Vigyázzon, akinek esze van. Vagy kés, vagy nem kés. Akár nyúzni kell, akár halat bontani, vagy faragni valamit, csak is éles bicsakkal lehet, nem valami kusztorával.
A horognyelet is hosszan vizsgálta.
Orsó, zsineg.
Gyula eddig azt hitte a horog felszerelés csodálatot, és hangos elismerést vált ki az öregből, de ahogy kezébe vette a szerszámot, látszott, hogy ehhez is ért.
Jó, mondta. 10 kilósat is kivehet vele.
Hát nem akarok én 10 kilósat, Matula bácsi, de akkor a hal talán nincs is a folyóban és a tavakban.
Nincs. Íváskor láttam egyet, ami inkább 20 volt. Azt is meg lehet fogni.
Ezzel?
Ezzel, módjával, persze. De hát az még messze van. Hát akkor mibe maradunk? A beregbe csak jókor érdemes menni, máma már eljárt az idő. 2 óra oda, 2 vissza, megutazott is az éjjel.
Majd megbeszélem István bácsival.
Nem kell, van annak éppen elég dolga. Amit tudni kell, azt már tudom, hogy az én kezem alatt ficánkolt ő is valamikor. A mi dolgunk, hogy mikor jövünk, megyünk. Majd hajnalban bezörgök.
Matula bácsi, hoztam pár szivart.
Köszönöm, hogy gondolt rám.
Sokszor, Matula bácsi, sokszor. Meghaltam volna, ha nem eresztenek el.
Hát, azt csak úgy mondja az ember, ám bár persze, hogy meghal. Az ilyesmit azonban jobb utoljára hagyni. A bicsakot majd reggel odaadom.
Mit vigyek ennivalót?
Már megmondtam Nancsinak. Víz meg van odakint, bár bor lenne annyi. Csizmát hozott?
Csizmát? Minek az nyáron? Szandált hoztam, meleg ilyenkor a csizma.
Gumicsizmát gondoltam. Víz is van, szúnyog is, csalán is, na meg pióca.
Majd vigyázok, Matula bácsi.
Akkor jó,
szedelőzködött az öreg.
Hát, Istennek ajánlom.
Az ebéd kellemes és kiadós volt. 2 leszünk csak, mondta az öreg asszony.
István bácsi?
Kiküldette az ebédjét, ilyenkor sokszor van ez így. Bent terítsek?
Itt teszünk, Nancsi néni. Szabad a tepsiből mártogatni?
Szabad, aki olyan, mint a 7 szűk esztendő, annak szabad, de majd csak a leves után.
A leves nem fontos.
Leves nélkül nincs mártogatás, mondta Nancsi néni szigorúan. Ki a fene látott ebédet leves nélkül?
Tutajos barátunk tehát megette a levest, utána mártogatott, és megvallotta, hogy Nancsi néni, becs szavamra, jobban főz, mint Piri mama. Általában kiválóan érezte magát a konyha tömör légkörében, amelyből azonban kellemesen hiányzott a gázszag, és ez a konyha az otthoni konyhához hasonlítva inkább tágas teremnek hatott. És Tutajos úgy evett, mint egy tutajos.
Egy pohárka bort is adhatok.
Jöhet!
Azt hittem, Pesten finomabban beszélnek. Gyula kissé elvörösödött. Szóval,
kérek.
A bor azonban jól esett, és Gyula megérezte, hogy az öreg asszony nem érti meg azt a nyelvet, amit otthon már Piri mama is megszokott. Nancsi néni hamar megsértődött, de épp olyan hamar meg is békült.
Egy kis bor nem árt, mert vérré válik.
Gyula ezek után még kért húst, és még kért bort is. Végeredményben kitűnően érezte magát. Arca kipirult, szeme csillogott.
Köszönöm, Nancsi néni, ilyen jót még életemben nem ettem. Feküdj le, fiam, majd helyrehozlak, ne félj.
Tutajosunk nem is félt, sőt, bizonyos felesleges bátorságot érzett magában, ami a 2 pohár bor következménye volt. Aludni azonban nem akart. Könyvet vett elő, olvasgatott, s emelkedett hangulatában megakadt a szeme a szivaros dobozon.
Itt a szivar, szólt a bor. Itt az alkalom.
István bácsi megtudja, ellenkezett Tutajos, és kivette egy szivart, és nézegette. Harabd le a végét, az olyan férfias.
Leharapom, de nem gyújtok rá, mondta magában, és gyufát keresett, aztán kinyitotta az ablakot, odahozta a széket, és rágyújtott, ahogy látta.
Finom,
lelkesedett Gyula Lajos, és már látta magát, amint Matulával szivarozgatnak. A füstöt kifújta az ablakon, kellemes érzése egyre emelkedett, de úgy érezte, egy csepp bor még jó lesne. Bor azonban nem volt, csak pálinka. Tutajos megkóstolta a pálinkát,
s a szivar még jobban esett. 14 éves vagyok, gondolta fölényesen. Bika már 2 éve cigarettázik, de az nem szivar, és a papír ártalmas is.
A szivar? Az igen.
Szólni fogok István bácsinak, és ebéd után elszívunk egy-egy szivart. Ez ebben a pillanatban lehetségesnek látszott.
Felséges!
Sóhajtott Gyula, ám bár a füst egyre keserűbb lett, és arra gondolt, hogy István bácsi esetleg nem engedi meg a szivarozást. Ezek után a szivart a kályhába dobta, s úgy érezte, egy kicsit sokat evett. De a bort már nem kívánta, és a pálinkát se, és a szivart se. Szédült. Elrontottam a gyomrom, gondolta. Ugyanekkor a szoba meglódult, majd hintázni kezdett, s tutajosunk megfogta a széket, mert minden áron ki akart szaladni alóla.
Rosszul vagyok,
suttogta.
Piri mama, rosszul vagyok.
De azt csak megszokásból mondta, és hallgatózott, mert apró csengők csilingeltek valahol, melyeket később terjedelmes harangozás váltott fel.
Jaj! Jaj! Merre van itt a fürdőszoba? Jaj!
A szoba most már körben forgott, de közben lódult is egyet-egyet, s ilyenkor a padlón kemény hullámok képződtek. Tutajosunk viharba került. Az egész házat szörnyű hullámok ringatták, s az ajtókilincs mindig elugrott előle, amikor meg akarta fogni.
Jaj, meghalok!
De nem halt meg, mert a kilincs végül is magától a markában termett.
Végem van, csak Nancsi néni be ne jöjjön.
Amikor az ajtó kinyílott, Gyula csak nem fejest ugrott a fürdőszobába, mert padlója elindult, mint a lift, és gyomra egyszerre megmozdult.
Jaj, vég!
Oh. Gyula hajója most már olyan hánykolódást művelt, hogy a hajótörés elkerülhetetlen volt. A vihar elérte a tetőfokát, ami nem is csoda, mert egy tűzhányó is kitört közben. Gyula Lajosnak határozottan szerencséje volt, hogy egész estéig egyedül maradhatott, mert az egyedül létet ezen az emlékezetes délutánon módfelet kívánta. Ezen kívül még azt is kívánta, bár ne fájna a feje és a gyomra nyugodna már meg, mert a fővihar ugyan elült, de tutajosunk létének hajója erősen megviselt állapotban volt. Becsületére legyen mondva, verejtékes homlokkal ugyan, de rendet tett a fürdőszobában, hogy a viharos nyomokat véglegesen eltüntesse, de ezek után már csak annyi ereje maradt, hogy kitámolygott a szobába és végignyúlt a díványon. Az égbolt, azaz a plafon, ugyan mozgott még egy kicsit, de gyorsan lehunyta a szemét, és ugyanolyan gyorsan el is aludt. Amikor felébredt, már a háztetők fölött ballagott a nap, s a verebek valami délutáni gyűlést tartottak az ablak alatti sövényen, égtelen csiripelésben mondva el a mondani valókat. Tutajosunk csak a fejét fordította arra, és megpróbált gondolkodni, ami kissé nehezére esett. Közeli emlékei simán folytak egészen az ebédig, azután azonban júj, lóugrásszerű értelmetlenségbe fulladtak, s közvetlen utána felhangzott a berép csiripelés. Szája keserű volt, s amikor felállt, gyenge volt, ahogy mondani szokás, mint a májusi harmat. De minek van itt olyan szörnyű, émeítő szaga? A szivar! A hamutartóban egy régebbi szivarcsutka heverészett, ami kicsiségéhez képest túlzott bagószagot terjesztett. Aha, mondta Gyula, s a szivar véget utálattal kidobta az ablakon. Ezzel aztán elrendeződtek az emlékei is. Megtalálta a hiányzó részeket, a bort, a pálinkát és a szivart. Brrr, borzongott. Ha ezt Kengyel látta volna. Ezzel újra bement a rossz emlékű fürdőszobába, alaposan lemosakodott és tiszta inget vett fel, de ha ez lehetséges lenne, legszívesebben a bőrét is levetette volna, hogy a rossz emlékektől megszabaduljon. Az emlékeket azonban csak az idő tudja úgy, ahogy tisztára mosni, s így Gyula Lajosnak meg kellett elégednie az ingel is. Mit akarsz, fiam, uzsonnára? Semmit, tiltakozott Gyula, mert már az evés gondolatára is megmozdult a gyomra. Semmit, Nancsi néni, sokat ettem ebédre. Fiatal gyomor mindent kibír, méltatlankodott az öregasszony. Legalább egy kis aludtejet egyél. Tutajosunk talán elmondhatta volna, hogy a fiatal gyomor sem bír ki mindent, de mivel ezt nem tehette, vértanúként ült le az aludtej mellé, reménykedve, hogy Nancsi néni majd csak kimegy, vagy valami történik. Láss hozzá, fiam, tiszta orvosság ez. És Nancsi néninek igaza volt. Az első pár kanál aludtej ugyan erősen kívánkozott felfelé, de aztán elhallgatott ez az aludtejtől szokatlan lázadozás, és tutajosunk ismét szilárd földet érzett maga alatt. Igaza volt Nancsi néni, sokkal jobban érzem magam. Na látod, ez még mindig a sok tanulásnak és a gyenge városi kosznak a következménye. Meg a szivaré, gondolta Gyula, de nem tartotta időszerűnek Nancsi néni értesüléseit kiegészíteni. Piri mamát azonban nem hagyta. Piri mama is jól főz, Nancsi néni. Jól főz, nem azt mondtam én, hogy nem főz jól, de nincs úgy meg a hozzávaló, mint nekem. De ha neked a pesti koszt jobb volt... Tutajosunk érezte, hogy ismét ingatag talajra került, s békésebb vizekre igyekezett. Ja, dehogy volt jobb! Piri mama is azt mondta, hogy engem már csak Nancsi néni főztje tud helyrehozni. Azt mondta? Azt bizony! Akkor most kimegyek kicsit a kertbe. Eredj, fiam, de körtét ne egyél, mert rántott csirke lesz. A kert sokféle színe, szaga, illata végleg felettette a szivart. A füstkékes gomolygása távoli lett, mint valami nehéz álom, s helyébe tódult a fák és virágok délutáni nehéz illata. Gyula leült a méhes mellett a padra, s a zümmögő csendben az iskola jutott eszébe, az üres tanterem, kengyel, India és bütyök. Igen, bütyöknek el kell mondani ezt a szivaros kirándulást. Bütyöknek egyedül, teljes terjedelemben, mégpedig azonnal. Így született meg aztán a következő levél. Kedves bütyök, a kertben írok a padon, mert nem akarom, hogy valaki megkérdezze, mit írok. Tudatlak, hogy nagyon rosszul voltam, mert elszívtam egy szivart, és azt hittem, meghalok. De nem haltam meg, csak majdnem. Aztán, amikor mindent kiadtam, és elaludtam, és megmosdóztam, Nancsi néni nem vett észre semmit, és aludt eljel gyógykezelt. Most a kertben vagyok, és jó lenne, ha itt lennél. Hajnalban jön az öreg csősz, és megyünk a beregbe, ahol a tüskevár nevű romok vannak. Bütyök, haza is írok. Menj fel apámhoz, a mamád nyugdíjas, itt van egy fürdő nem messze, ott direkt lábfájósok vannak. Az STK doktor majd megmondja, hogy a mamádat hogy kell beutalni. Addig te itt lennél. István bácsival is beszélek. Nagyon jó ember. Ő sem tudja a szivart, meg mindent, mert a fürdőszobát felmostam. A romoknál majd ásunk. Géza bácsi fényképét hozzad el, hogy elhiggyék. Ma este rántott csibe lesz, de mink, majd ha itt leszel, halat eszünk. Válaszod várom, szerető barátod, Ladó Gyula Lajos, Tutajos. Gyula Lajos ismételten elolvasta a levelet, és mivel egyetlen helyesírási hibát sem talált benne, gyorsan leragasztotta. Ekkor már hosszú árnyékokat vetett a kertben az alkony. Egy fekete rigó kiült az öreg körtefa száraz ágára, ott dalolgatott, csak úgy magának, a kertnek, talán a fiókáknak is, de azokat nem lehetett látni, bár ilyenkor már elhagyták a fészket. A méhek járása megritkult, de a zsongás nem hallgatott el, mert a kaptárakban fáradhatatlanul folyt a munka, és édes, viaszos lépszag lengett a méhes körül. A kert végében álló nyárfák csúcsa lángolni kezdett a búcsúzó nap vörös ragyogásában, de a derekuk már szürke volt, és tövük a parti bokrok között a sötétségbe ért. Meleg volt még, de a patak felől hűvös levegő kúszott a föld felett a kertbe, és a vízpáráktól egyszerre felemelték fejüket a virágok, és még erősebben illatoztak. Gyula szinte harapta ezt a tiszta, nedves levegőt, és bágyattan gondolt a holnapi napra, haza, és minden haszontalanságra, de a gondolatokat hagyta elmenni, ahogy jöttek. Nem ültette le őket maga mellé, nem kérdezett tőlük semmit, nem foglalkozott velük. Valami nyugalmas révedezés volt ez, majdnem álom, ám bár nem volt álmos. Most nem nézett egy fára, vagy bokorra, vagy a méhesre, hanem magában érezte az egész kertet, az egész alkonyodó csendet, és ugyanakkor önmagát is benne érezte ebben az illatos magányban. Ha most levágnának egy fát, az neki is fájna, és ha valaki el akarná taposni azt a kis cincért az úton, bizonyára megakadályozná. Tutajosunk egy lett az alkonyattal, a kerttel, a csenddel, az egész határtalan, lélegző, élő mindenséggel. Az előbb egy nagy szarvasbogár zúgott el a feje felett, mint egy kis repülőgép, és Gyula nem gondolt most a rovargyűjtő dobozra, ahol még napok múlva is vonaglottak a rosszul megölt bogarak. És ostobaságnak tartotta az egész rovargyűjtést. Hát minden áron meg kell ölni, amit meg akar ismerni az ember. Jó, iskolai bemutatásra persze, hogy kell gyűjteni, és gyűjtsenek azok, akik természetrajztanárok akarnak lenni, akik kutatók akarnak lenni. De a többi, az a döglött hőscincér már nem mond semmit, és nem lehet megtudni tőle, hogy mit csinált, amíg élt, hogyan szaporodott. Ez megvan a tankönyvben, s akik írták, azok életében figyelték meg, s ha megölték, csak azért tették, mert belső szerveit is látni akarták a mikroszkóp lencséje alatt. Ez rendben is van, de hogy miért gyűjt, miért öldös 1 millió diák haszontalanul beleavatkozva a természet munkájába, ezt Gyula most nem értette és elítélte. Azt értette, hogy az embernek tudományos célból joga van pusztítani a kártékony állatot és szaporítani a hasznosat a saját hasznára, de az értelmetlen öldöklést most az alkonynak ebben a szelíd órájában bűnös ostobaságnak tartotta. Ha Ernyei most itt lenne légpuskájával, egészen biztosan lelőné azt a rigót és dicsekedve mondaná, eltaláltam a dögöt és leesett, mint a rongy. Miért rongy? És miért dög? A rigó hasznos madár, ingyen dolgozik az embernek, tisztítja a kertet a férgektől, nagyobb lesz a gyümölcstermés, és akkor jön Ernyei, akinek állandóan izzadságszaga van, és ha kengyel kiszólítja reszket a térde, jön a légpuskával, és megöli az ingyen napszámost, az esti dalt, a tollas kis életet. Miért? Tutajos ebben a pillanatban utálattal gondolt Ernyeire, és ebben nem zavarta az sem, hogy a rigó a legjobb egészségnek örvendett ott a száraz ágon, és már századszor fuvolázta el ugyanazt a nótát, és az mégis, mintha mindig más lett volna. A kerti úton ekkor egy macska osont végig, olyan puhán, mint az árnyék. Megállt, figyelt, szaglálódott, aztán felnézett a fára, és meglátta a rigót. Sics az anyád! Ugrott fel Gyula, mire a círmos helyből másfél métert ugrott és eltűnt a krumpliban. Hülye vagyok, suttogta Gyula. Itt a csúzli a zsebemben, és én óbégatok a helyet, hogy oldalba lőttem volna. Ez a váratlan mozgás életre rázta álmodozó gondolatait, és elindult lefelé, mert a rezeda és rózsák költői illata közé, mintha a rántott csirke reális illata vegyült volna. Az udvaron csend, a házban csend. Gyula még egyszer alaposan körülnézett a fürdőszobában, hogy rend legyen, mintha semmi sem történt volna, aztán előkészült másnapra. Hátizsákba rakta, amire esetleg szüksége lehet, előkészítette a vadonatúj szandálokat, inget, s hosszan gondolkodott a kabát felett. Közben bejött Nancsi néni is.
Nem tudom, várjunk-e a bátyádra, néha későn jön. Várjunk, Nancsi néni,
azon gondolkodom, vigyek-e kabátot.
Tán csak nem akarsz mesztelenül menni?
Meleg van.
És ha eső jön? És ha agyon éget a nap? Kabát nélkül nem mehetsz, mert pecsenyére sülsz.
Hoztam napolajat.
Fégy fenét ér az, ha egyszer megkap a nap. Csak lassan, lassan. Aztán, ha lebarnultál, már nem kell félni, de a kabátra mindig szükség lehet.
István bácsi azonban nem volt ilyen aggódó, amikor Matula elmondta, hogy a
gyerek szandában akar gyűnni.
Ez még délután volt, amikor a főagronómus kocsija megállt egy percre a beregszélen, ahol Matula a sásszedőket ellenőrizte.
Matula bácsi, nem kell azt gondolni, hogy itt most minden a gyerek körül fordul meg.
Ezek,
intett Matula a sásszedők felé,
ma holnap végeznek. A dolgomat meg úgy teszem, hogy akár itt van a kis Gyula, akár nincs, mindegy. Arra megyünk, amerre járásom van.
Okosan! Ha meg szandálban akar mászkálni, hát hagyja! Hadd tanuljon, ha elüti a bokáját, elüti. Nem rózsaszálnak jött ide, hanem hogy erősödjön. Engedje csak a maga feje után, aztán ha beleüti valamibe, majd nem tartja még egyszer oda.
Értem, mosolygott Matula. Persze azért vigyázok rá, mert sok minden van, amit nem tudhat.
Semmit sem tud. Ha magát elvinnék abba a városi iskolába, hát megbukna. A gyereket meg idehoztuk megtanulni ezt az életet, mert nagy kedve van hozzá. A végén majd maga mondja meg, hogy jól vizsgázott, vagy megbukott.
Hát nem mérnök lesz, mint az apja?
Ez? Akkor lesz ebből mérnök, amikor belőlem éneklő kanonok, pedig ugye az nem valószínű.
Nem gondolnám.
Szóval magára bízom, Matula bácsi.
Értek mindent. Gumicsizmát meg lehet kapni a szövetkezetben.
Ezek után a főagronómus intett, Matula megbökte a kalapja szélét, s a kocsi elrobogott, de már sötét volt, amikor Nancsi néni fülelni kezdett.
Ilyen, mondta.
Egy kocsi? Hallgatózott Gyula.
100 kocsi közül is megismerem a mi kocsinkat.
Gyula mosolygott, de a kocsi valóban befordult az udvarra.
Majd megtanulod te is. Minden kocsinak más az örgése, más a hangja akár az embernek.
Mi a vacsora?
Dübörgött be a vastag férfiú.
Mi a vacsora, Nancsi néni, mert magát eszem meg ezzel a keszeggel együtt?
megölelte a Gyula Lajos nevű keszeget, és a szék mind a négy lábával megkapaszkodott a padlóban, hogy össze ne rodjon, amikor István bácsi ráereszkedett.
Döglenek a csibék, Nancsi!
Gyula ilyetten nézett a tányérjára, s csak akkor nyugodott meg, amikor az öregasszony megmagyarázta, hogy döglenek persze, ha előbb elvágják a nyakukat, egyébként nem illik a vendégétvágyát rontani, hogy a gazdának több jusson.
Csülökre, tutajos!
Javasolta István gazda.
Holnapra kell az erő, mert Matulának nagy járása van.
Elbírom.
Ezután már szó alig hallatszott, csak a csontok halmozódtak a csontos tányéron, és Nancsi boldogan nézte a pusztítást a rántott csirkék eszményi halmában.
Az ágyak?
Már régen megvetettem, de jobb, ha az ágyban nem szivarozik. A paplan két helyen is ki van égetve.
A szivar említésére Gyula Lajos kissé megborzongott, de mire ágyba kerültek, már elfeledte. Itt is kis kuckója volt, mint odahaza, és a szúnyoghálós ablakon, mintha szitán néztek volna be a csillagok. A fiú gondolatai a holnapi nap lehetőségeit méricskélték, de aztán egy kutya kezdett az ablak alatt ugatni, és erre egy másik kutya felelgetett jó messziről.
Mondanak ezek egymásnak valamit?
Kérdezte magában Gyula, mert az egyik kutya mindig megvárta, amíg a másik befejezte mondani valóját. Később egy bagoly szólalt meg, de ez a kutyákat nem zavarta. Ezek az éjszakai hangok nem lármának hatottak, és Gyula hiába gondolta, hogy majd nem tud tőlük aludni. Az ugatás, mintha egyre távolodott volna, s a kuvik is egyre messzebbről szólt. Aztán elhallgatott minden, és a bagoly már csak álmában szólt, mert a kutyák befejezték esti diskurálásukat. Később felkelt a hold, és reszkető derengést szitált a szobába. Tutajosunk ekkor már mélyen aludt, és mosolygott álmában. Hogy mit álmodott, az örök titok marad, de hogy nem a szivarról álmodott, erre mérget lehet venni, mert akkor nem mosolygott volna.